1760. Don Juan de Austria volt azon a napon Fülöp szolgáltatói kamarása, amikor a nápolyi felkelés híre befutott. A nagy újságok ritkán maradnak Madridban titokban. San Felipe lépcsői előtt napok óta suttogták, hogy újból csapás ért a spanyolokat. A hírek ellentmondóak voltak, a szicíliai alkirály meggyilkolással fecsegtek a tengerészek, mások szerint franciák kötöttek ki Nápolyban, ostrommal tartják a parti várakat. Árkosz hercegének jelentése számolt be elsőnek hivatalosan a Mazzaniello felkelésről. Mint minden olyan jelentés, amelyet pórul járt alkirály készít ura számára, ez is megsokszorozta az ellenség erejét. Minden esetre kormányzó elődeit marasztalta el, hiszen ők voltak azok, akik túl súlyosan terhelték a népet, mely kenyéren kívül mindenért adót fizet. De mert a kenyérhez szükséges gabona jó része Szicíliából érkezik, ez mégis vám alá kerül. Fülöp azonnal államtanácsot hívott egybe, hogy Itáliában késedelem nélkül visszaállítsák a spanyol korona tekintélyét. Májusban alig tudták elfolytani Palermóban a szicíliai lázadást. A rossz termés után kitört éhínség volt a nyugtalanság hátterében. Ehhez járult az alkirály rendelete, melyel halálbüntetés terhe mellett tiltotta meg a pékeknek, hogy emeljék a kenyér árát. Erre eltűnt minden élelem a fővárosból, és a népet három nap után fegyverrel tudták annyira, amennyire megfékezni. Mindennek hivatalos oka volt, hogy a kikötőben horgonyzott néhány francia hajó. Nápolyban komorabbak a jelek, mint Szicíliában. Még állt az ifjú kamarás a felség asztala előtt, látta az apát, amint gondterhesen kezébe temeti fejét. Szokott mozdulata volt, a szerencsétlenség érte, így igyekezett elmenekülni a világ valósága elől. Szembe találta magát a fiú, az egyetlen élő fiú lángoló tekintetével. Fellázadtak a nápolyiak. A Castel Nuovo-ba menekült Arcos. Egy halászál felkelés élén. Az alkirály azt írja, a halásznak 30 000 fegyverese pusztít a városban. Ágyúik is vannak. Az érsek szerepe nem tisztázott. Olasz ő is, s a lázadókhoz szín. A felséged megengedni, kérést terjesztenék színe elé. A fiú hangját, szemét, haját anyjától kapta ajándékba. Az ajak habzúg örökség. Ocsánában úgy nevelték, mint herceget. Minden kifogástan rajta, a köntös arc, modor, Baltazar Carlos, még élt, soha nem mulasztott el, hogy úgy ne beszéljen róla, a bátyám. Fél esztendő volt közöttük, a szőke infáns eltűnt, a fekete bastard él. Kérés terjeszt elő. Fülöp bólint, halott fiára gondol. Hogyan mondta volna ezt a mondatot? Milyen puhán, meghittebb szóval, Baltazar Carlos. Felség, kérem küldjön Nápolyba. A hang érdes az izgalomtól. Még nincs 19 esztendős Juan. Egyikük sem mondja ki. A példa, az első Don Juan. 23 esztendős volt, amikor megkapta az első kommandót az algéri kalózok ellen, 25 múlt, amikor a zászlaját lengette a lepantói öbölből délután elinduló szél. Mint a hosszú dialóg végén lennének. Juan, Nápolyban nehezebb a helyzet. A város népe, alattvalóim és keresztények. Ágyukkal és terciókkal nem lehet mindent elintézni, Nápoly nagyváros, akkora, mint Madrid. Felség! A halász, talán csak az alkirály ellen fordul, úgy mondják kint a városban, a nép élteti felségedet. A hír, hogy felséged épp engem küld oda, talán lecsendesíti a vihart. Vágyom arra, hogy hadak éjjén álljak, mint ahogy vágyodott ő is, akinek nevét viselem. Az államtanácsban dől el Nápoly dolga. Ha határozunk, értesítik róla. Juan. Az államtanács, mióta csak elárvult akták emlékeztetnek a kondeduk ura, nincs egyetlen miniszter kezében. Tanácsok elnökeiből, grandokból, egyházfőkből alakul elnök a király. Míg Olivares ült a felség üres széke mellett, nem volt senkinek sem ellenvetése. De most a király olvassa fel Arcos jelentését, ő mondja el, milyennek látja a helyzetet. Pillanatnyi csend, amikor befejezte. Mindenki érzi, hogy a felség van mondani akar, de habozik még a maga olmos szavajárása szerint. Don Juan de Ausztria azzal a kéréssel fordult hozzánk, hogy részt szeretne venni az expedícióban. Fülöp nem mondott többet, ám kiejtett az expedíció szót, ez flottát, költséget, polgárháborút jelent. A király felkéri, Harrot, indíts el a vitát. Öreg urak ülnek az asztal körül, az egykori mexikói és egy perui alkirály, Buenos Aires kormányzója, a nagy inkvizitor, madridi érsek, az Itália tanács elnöke közöttük, de magasságukban széles horizontok, óvatos félszavak, párolt államrezon. Az államtanács tagjainak legtöbbje, úgy érzi, befejezte pályafutását. Felvillan Don Juan de Austria neve. A király elküldeni hát Nápolyba fiát. A hírek a fiúról nem egységesek. Többen kedvelik. Szép szava behízelgő, modora kellemes, ocsánában megtanították olaszra is. Ha elér Nápolyba, beszél tolmás nélkül Mazaniellóval, akinek már megtanulták nevét. A volt perui alkirály elmondja, milyen volt Cuzcóban az inka felkelés. 2 évig zárkoztak be az indiánok az égnek nyúló bazaltvárba, s csak az éjség kényszerítette őket arra, hogy megadják magukat. Fülöp soha nem mondja, mint Carlos. Birodalmamban nem nyugszik le a nap. De az öreg kegyelmes úr szava most végtelenre tágítja a horizontokat. Határoznak. 2 héten belül útra kész lesz a flotta. Elsőrangú ügyé válik a lázadás leverése. Árkosz alig, ha áll a helyzet magaslatán, így ő felségének kell kijelölni utódját. Legalkalmasabb Hispánia-római követe, Oñate grófja, ismeri az itáliai ügyeket, közel ismer a helyszínhez. Mi lesz így Don Juan szerepe és rangja? Ebben nem tudnak megegyezni. Parancsossága alá mégsem lehet helyezni az egész flottát, de zászlója azért ott lebeket a vezérhajó árbócán. Megkapja a felség megbízottja címét. Nem infáns, nem fenséges, viszont a kegyelmes titulus jár beosztása szerint. És hogy nem hivatalosan megadják neki a főméltóságú vagy fenséges rangot, nem kell ellene tiltakozni. Fülöp nem tagadta soha, hogy Juan vér szerinti fia. A fiú várkint a folyosón, míg tart az államtanács. Mit beszélnek? Milyen vélemények hullnak a serpenyőbe? Mit mond apja? Aki egyfarán hajlik igen és nem felé. Ha megbukik Nápolyban? Apród jön érte, behívják az államtanácsba. De lehetséges. Az is, hogy elmondják a szentöregek, miért nem teljesítik óhaját. Luis de Haro közli vele a tanács döntését. Ő felsége közben eltávozott, nem kíván az aktuson részt venni. 2 hét ma indul a flotta. Oñate grófja az új alkirály, a flotta Don Juan de Austria másodparancsnokság alatt áll. Lobogóját felvonhatja a kapitána vezérárbocára. Massa tárgyalt a spanyol gyűrűtől védett alkirállyal. Herceg hercegnek nem válja ki szemét. Nem volt szükség arra, hogy légiók kísérjék az új tribunust, mint pár napja még Mazaniellót. Árkosz biztosan vett, hogy Massa ráveszi majd Nápolyt, hajtson újból térdet ő felséges még inkább az alkirály előtt. Néhány apró engedmény látszott kedvéért, a palota égetők elfogása, az inkvizitor segítségével, a népi milíciák leszerése, ez volt Árkosz titkos programja. A népet a felkelés ellen kell hangolni azzal a sugalmazással, hogy a felforgatás a franciák készítették elő. Mazaniello valójában Mazarinnek volt az ágense. Massa hercegét viszonylag barátságosan fogadta az alkirály. Ha már végleg lecsendesedik a plebejős áradat, méghozzá az ő hadható segítségével, úgy bűn bocsánatot remélhet. Legfeljebb ő felsége majd Spanyolországba idézi egy kis iskolára. A népvezér, akit szándékos kedve ellenére emelt a tömeg Mazaniello emelvényére, bátor lovas tiszt volt. Annyit tudtak róla, hogy gyakorta hevesen bírálta a nápolyi arisztokrácia bűneit. Vagyona és befolyása is kisebb volt, mint a Carafa családé, de azért ő sem ereszkedett le a polgársághoz. Vezérkapitánságát azzal kezdte, hogy lebontatta Mazaniello egykori hajléka előtt a deszkavárat. Beszüntette a kisházak lerombolását, nem kívánt semmiféle palota építésbe belefogni, hanem a saját otthonába helyezte át a nápolyi forradalom magisztrátusát. Genuinot, bár szerepe Mazaniello halálában egyáltalán nem volt tisztázott. Visszavette politikai tanácsadónak. Ő közvetítette a herceghez a kisemberek szavát. A nép nem adta ki a fegyet a kezéből, a milícia zsoldot kapott, és így az új tribunus kezében is volt némi katonai erő. Erre lehetett mindaddig támaszkodni az alkirály spanyoljaival szemben, amíg meg nem érkezik Hispániából a fegyveres erő. Addig kell kihasználni az alkirály szorult helyzetét, és addig ütni a vasat, míg nem hűl ki a népi forrongás izzókatlana. Genoino viszont napról napra érezte, hogy az utca egyre gyanakvóbbá válik. Mióta nem a halász, hanem a herceg a népvezér. Mindenki mindenben árulás szimatolt, és a nagyobb tömeg verődött össze, félni kellett attól, hogy elindul valamilyen váratlan fegyveres akció. A nyugtalanságot növelte, hogy újból felfeltűntek a kitiltott bárók, és felbérelt bandáik, fegyveres brávóik ott ólálkodtak a város környékén. A nyár váratlan meleg volt, a Vezúv újból nyugtalankodott, s egyre vastagabb, komor, füstfelegeket lövelt ki kráteréből. Lávaszagú nehéz köd ülte meg a várost, a papok prédikáció is tele voltak komor jóslatokkal. A tengerészek szemben a csillagszemű öböllel elénekelték az esti Salve Reginát. Don Juan de Austria vezérhajójára hívta a kapitányukat. Mielőtt elindult a 18 éves generalissimus, elolvasta az első Don Juannak hősi történetét. Háromnegyed évszázad pergett le Lepanto óta, de a nagyon öregek hallomásból még tudták, hol fogadta a fattyú a kikötőbe érkező pápai, velencei, génuai hajóhadak parancsnokát. A hevesebb kapitányok azt tanácsolták, a spanyol flotta fusson be a kikötőbe, ahol nem kell szembeszállniuk semmiféle tengeri erővel. A franciák elvitorláztak a nápolyi vizekről, a felkelőknek legfeljebb halászcsónakjaik vannak, csak éjszaka veszedelmesek, ha megpróbálják felgyújtani a spanyol flottát. Őrnaszádoknak kell állandóan cirkálniuk, hogy átkutathassák még a legártatlanabbnak látszó parti járművet is. Fusson be a flotta, és minden figyelmeztetés nélkül kezdjék meg a bűnös város bombázását. Azokra a negyedekre irányítsák a nehéz hajóágyukat, amelyek leginkább részt vettek a felkelésben. A város magját, ahol a paloták állnak, kiméljék, és ügyeljenek arra, nehogy golyó érhesse az alkirályi rezidenciát. A hevesebbek így példás megtorlást kívántak, karcsörtetésük elnyomta az idősebb kapitányok józanabb szavát. Minden szem Don Juanra szegeződött. Ha a fiatalok kedvére határoz, hajnalra odaállnak a hajótestbe épített ágyú óriásokhoz a tüzérek, kezükben égő kanócokkal. A felkelők kezön lévő tábori ágyuk viszonozni sem tudják a tüzet, s a három vár szerencsére spanyol kézben maradt. Don Juan felállt, mint akit még nem tudott meggyőzni az érvelés. Nem olyan egyszerű, mondta, hozzátette, nem dönthet addig, míg meg nem hallgatja Árkoszt, a lázadók vezérét is. Ha el lehet kerülni a pusztítás s vérfürdőt, válasszák inkább ezt az utat. Megkapta-e már akkor Don Juan a két herceg, Árkosz és Massa leveleit? Igaz volt, hogy Massa egyre bizonytalanabbul vette a nép ügyeit, s kapott-e valóban titkos biztatást Don Juantól? Csillapítsa le a vihart, s ezért cserébe megértésére s kegyelmére számíthat. A flotta védelmére éjszaka elkezdődött az őrhajók körözése. Egy csónak olt el láncát a Castel del Ovo bástyanyelvétől. Megindult a Mergellina öbörben a lehorgonyzott vezérhajó felé. Árkosz ült benne. Már az első éjszakán találkozni akart a spanyol parancsnokkal. Árkosz gőgös nagyúr volt. Sokszor látta, rangrejtve páholya mélyéről, La Calderonát. A komédiás lány kölyke előtt kell most meghajolnia. Az anya biztos, ám valóban, Don Felipe Lenazi fiú nemző apja. De most itt áll mégis a fiú előtt, aki fekete köntösén már hordja az aranygyapjú kosát. Míg partra nem szállnak a csapatok, az admirál is az erősebb. Az alkirály csak a szárazföldi csapatok felett úr. Lövetni! Árkosz bosszúra szomjazott. Mazzaniello hagymaszagát nem bírt elfeledni. Feleségének fogadnia kellett Mazzaniello tűzről pattant feleségé. Signora illustrissimát kellett mondani neki, és amikor vége volt a találkozásnak, szép mívű aranylánccal ajándékozta meg a halász feleségét a hercegasszony. Mindezt el lehet-e felejteni? Kegyelmességed engedelmével lövetni. Mindegy, a golyó kit talál. Lázadó város, gonosz katlanában republikánus indulatok fornak. Masszap a szerepe is velettébb gyanús. Ahelyett, hogy szívvel, lélekkel az alkirály ügyét szolgálná,
Még mindig nem fegyverzi le a népmilíciákat, ha a karmelit a templom tetejére felvonják a vörös zászlót. Ez jelent a népfelkelést. Lövetni, mondta Argosz, mondták a tengernagyok, a csapatok parancsnokai. Don Juan egyedül volt, habozott. Beszélni Massa hercegével, mielőtt beleágyúztat Nápolyba. A deregje a Santa Lucia öbölből indult el, és ugyanúgy kötött ki a kapitána oldalán, mi néhány órával előbb az alkirály csónakja. Korban illettek egymáshoz. Don Juan úgy fogadta hajószalonjában a nép tribunusát, mint fejedelmet. Leteszik-e herceg a fegyvert most, hogy megérkezett ő felsége tenger ereje? Ha harcot választanák, ez kilátástalan lenne. 48 hajóval jöttünk, ha kedve tartja, megszámolhatja az ágyúinkat. Nem tehetem. Hajlandó hűséget esküdni az alkirálynak? Bocsánataért esedezni? És elfogadni vakon, ellentvetés nélkül parancsait? Nem tehetem. Hajlandó bezáratni Filomarino érseket? Ez a kétszínű bíborost? Nem. Don Juan felállt. Mindketten kalapot viseltek. A rang elsőbségét nem sikerült tisztázni. Don Juan nem volt infáns, Massa hercege nem számított spanyol grandnak, sem itáliai fejedelemnek. Don Juan mosolyogni kezdett. Ön tetszik nekem, herceg. Még kezében tartja a turbulens népet, nem rendezek vérfürdőt. De mégsem azért jöttünk Nápolyba, hogy a matrózok esténként elénekeljék a Salva Reginát. Az ön feladata nem könnyű. Ha jól oldja meg, mi is, a nápolyak is, hálásak leszünk önnek. Az adók, Don Juan, mit törődöm, hogy vám alá kerül a pacal? Milyen ember volt Masaniello? Herceg. Mint ez a város, szép, nagyra vágyó, hős, histrió. Egy a sok halász közül felség. Don Juan szeme rávillant. Nem illett meg a cím. Semmi esetem sem öntől, az ellenféltől. A háborúban mindig a bátrabbnak jár ki a nagyobb titulus. Ön eddig sikeresen küzdött, legnagyobb ellenségünk egy ostoba alkirály ellen. Az éj leple alatt a hajókról lőszert vittek a városba. Ellátták puskaporral a spanyol őrtornyokat. Lehet-e, hogy Massa nem vigyáztatta halászbárkákkal az öblőt, a holtalan égtől sötétbe burkolt éjszakán? Másnap a milícia néhány egysége támadást kísérelt meg egy őrtorony ellen, amely biztosította a partra szálló katonák útját. Akcióra indultak, egy biztos sikerrel kecsegtetett, a siker felpesdíthette a nép harci kedvét, mely kissé megingott, amikor a spanyol árbocokat megszámrálták. Az ostrom véres kudarccal járt. A spanyolok bővében lévén az éjszak odaszállított puskapornak gyilkos tüzet indítottak a támadók ellen, akiknek nem voltak ágyúik. Massa engedély ellenére tűzték ki a karmeliták tornyára vörös lobogót. Nápoly népe fegyverbe állt, tömegek indultak el a külvárosokból. Egyre sűrűbben szállt a szó, a kudarc azért történhetett meg, mert a név sorsa nincs igaz kezekben. Valahonnan eleredt a jelszó, foglalják el az alkirály palotáját, ütközlenek meg a spanyol őrséggel. Ha bent ülnek már, akkor tárgyaljanak a fekete infánssal. Michele Santisnak hívták a mészáros mestert, aki végzett Giuseppe Carafával. Így nem volt csak veszteni valója. Erős milícia csapat élére került, így mint félelmes harcos ismerték. Amikor Massa meghallotta a felkelés hírét, látta, hogy tömegek indulnak a királyi palota ellen, néhány familiárissal a nagy tér felé igyekezett, hogy megakadályozza a támadást. Amikor a spanyol flotta az öbölben horgonyoz, így a város a hajó ágyuk lőtávolságába került, a legnagyobb esztelenség ez a kihívás. De már akkor Michele Santis légiója rázódult Massa kis csapatára, mint az áradat. Egy kőrakásra állt fel a hentes, harsogó szóval vádolta meg Massát, hogy az alkirály embere. A tömegben lángot vetett a szikra, s Massát és társait egy pillanat alatt elnyerte az ember ár. A népkapitány azt érezte, csuklóját hátra szorítják vasmarokkal, nem tud fegyveréhez nyúlni, hogy kivágja magát. A hullám felkapja, hurcolja, sodorja, ellenállhatatlanul. Már oda terelik a piacra, mely a halászok ősi gyülekező helye. Egy kőtömbre nyomják le, a súlyos halászbárd nyakszirtjére zuhan. Egy pillanat. Már Lándzsa hegyén táncol Massa hercegének feje. Halál az árulóra! Éljen Nápoly szabadsága! Lándzsával az élen a tömeg megindult a kolostor felé, ahol Massa felesége visszahúzódott, mióta a herceg elvállalta a vezérkapitányságot. Kitűzték egy lerombolt palota fokára fejet, és a tömeg gyűlésre sereglett össze. Új vezért kellett választani. Az új tribunus Gennaro Annese a kovács lett, aki korábban spanyol szolgálatban állt tisztet. Brancaccio-t választotta ki főparancsnoknak. Így szállt le az alkony. A tenger felől fújt a szél, s a nápolyiak úgy látták, mint a lehorgonyzott hajók inogni kezdenének, s köd vagy káprázat még közelebb jönnek, mint mindaddig, míg közeledésüket megengedi a mérőón. Széles félkörben sorakoznak fel. Tengeri félkör volt, Juan de Austria győzelmes formációja Lepantónál. Amikor Massa fejét kitűzték egy toronyra, hogy láthassa a palotából az alkirály is, megszólalt először egy ágyú lövés a kapitán a fedélzetéről. Utána kezdődött Nápoly bombázása. Csendes alkony volt, tikkasztó késő nyár. A Santa Lucia és a Mergelina között ömlött a nép, mint a óriás virágpiac lett volna a város. Úgy felhőzött szét a rózsaillat, lányok hajában, férfiak sipkemelt virág. Mindaz, ami történt, tegnap történt. Ki volt Massa, és ki Gennaro? Nyár van, a puzzoliak szekérszámra hozzák a dínyét, nincs vám, nincs adó. Jól lakhatik naponta, meleg, húsos dínyével a nép. Eldördült a kapitán a vezérütege, s után 400-500 hajóágyú okkádott rá Nápolyra, a part mentén, a kikötő körül, a hosszú kanyargó tengerparti sétányon egyszerre véres hússzafatta váltak az emberek. Emberek arca, virág és vér, freccsenő sár, holttest, s vasgolyótól gyilkosan szétvetett kőszilánk. Mindez egyszerre, váratlanul, hogy feljajdult a város, s nem lett más, mint egyetlen véres seb. Akik ismerik a háborút, tudják, hogy az ágyugójó elfullad, a város rengetegében már csak véletlenül csap le egy-egy fekete darázs, fulladtan hull, nem gyújt, nem rombol. A nép irtozva húzódott vissza a partoktól, s futva keresett menedéket a messzeségben. Így várták a második szalvét, új pusztítást, új tüzet. De a hajó ágyuk másodszor nem bődültek el, negyed órának elmúltával sem, mely alatt egy ilyen szörnyeteget újra tudnak tölteni. Miért okkáltak halált? Miért pusztítottak csak egy sor tűzzel? Miért álltak le az ágyuk? Ki rendelte a bombázást? Ki mondta elég? Elég a százak cafattá lőtt test a tengerparton, a vezérhajó hídjáról távcsővel nézheti a holtak arcát, a 18 esztendős admirális. A milíciák nem oszlottak fel. A Carmine csúcsán ott lengett a vörös zászló, idáig nem értek a golyók. Brancaccio tudta azzal a néhány könnyű tábori ágyúval, hogy a város népének kezén van, nem lehet viszonozni a tüzet. A városi erődék is spanyolok. A Carmine tornyából nézték a vezérek, mint engedik le a delegéket, s hogyan indul el 100 hajócsónak tengerész evezősökkel a város felé. A parton úgy álltak rendben, mint szoktak a terciók. Zárta négyszögben, a külső sorok lövésre kész fegyverrel, a többiek készen arra, gyorsan töltsenek. Megjöttek a vezérek. Parancsnok bottal az ifjú lovag, nagy tollas kalapban. Az utat biztosítják, amer az alkirályi palota felé a kocsi út kanyarog. Leesett az este. A város a váratlan vérfürdő után összeszedte halottait. Az éjszaka tanácsot tartottak. Az eddig a várokba szorult nápolyi nagyurak, az alkirály tanácsosai, a partra szállt seregek vezérkara. Árkos arcán öröm. Spanyol módra kaptak a lázadók egy kis kóstolót abból, ami majd lesz, a megtorlás, a bűnök büntetése. A sortüzet Árkos parancsán rendelte el a flotta parancsnok. De miért állította le Don Juan? Legalább 10 össz sortűznek kellett van hirdetnie a Pax Hispanica érces szavát. A király fiának jég az arca. Ember, aki a titok perceiben azt mondhatja Fülöpnek, apám. Ő elnök a nagy tanácson, holott valójában az alkirálynak kellene ülni az asztal fönn. De Árkosz hercege, ahogy beszélni kezdenek a nápolyi nagyurak, egyszer úgy érzi, a vádlótak padjára került. És most kiszabadult urak hetek óta kényszerű vendégek voltak a spanyol kasztellókban. Megismerték az alkirály kormányzása módszereit. Most, hogy újból maguk közt lehetnek, ömlik szájukból a panasz. Árkosz tehetetlen. Vérig sértett a nápolyiakat. Olyan órákban, amikor csak a bölcs megalkuvásnak lehet helye, fennhéjázásával eljátszotta a fegyverekelt nép s bárok előtt szavát. Mindenkit mindenki ellen szeretne úszítani, és nem vesz észre, hát a mögött ellenségei összefognak. Árkosz, mondja a tanács, nem alkalmas arra, hogy egy válságos időkben a felség alkirályának nevét viselje. Két tanácsos mentségére kell, de úgy hullnak rájuk a szavak, mint a jéggel kevert zápor erősödnék. Árkosz elsáppad. Spanyol grannál nem lehet megalkuvás. Nem lopakodó fiskális, aki tetszés az én csüri csavarja mondatokat, ahelyett, hogy mentegetni szerepét, vádaskodni kezd, hálátlanságot említ, de szava a jeges csendbe hull. Kegyelmességed mit szándékozik tehát tenni? A spanyol tanácsok lehajtják fejüket, a flotta főtisztjei a semmiben néznek, a nápolyiak öklüket mutogatják. Ezek után Árkosz feláll, meghajlik Don Juan előtt. Kimegy a teremből. Három úr felkereső belsőbb szobában. Mihelyt rátette a lemondási okmányra ideges, fekete kézjegyét, szétterítik a papírlapot a tanácsasztalon. Míg ő felsége kijelül az úr alkirályt, kezembe veszem Nápoly sorsát. Itt rendezem be rezidenciámat. A palota környéket meg kell tisztítani, spanyol őrjárat nem menjen be a városba. Ágyukat a tér minden oldalára. Fegyver használ csak akkor, ha spanyolra lő a tömeg.